Egy bánatos szívű asszony. Charles Haddon Spurgeon 1515. prédikációja. Megjelent 1881-ben. Alapige Sámuel első könyve első rész, 15. vers. Anna pedig telele és mondané ki. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Anna szomorúságának sajátos oka a többneműség káros intézményében rejlett. Bár megtűrt volt a törvény alatt, mégis gyakorlati tényekben mindig úgy tárul elénk, mint a keserűségnek és bűnnek legtermékenyebb forrása. Egyetlen esetben sem szerepel úgy a Szentírásban, mint amit csodálatosan szép és kívánatos lenne. A legtöbb esetben rossz hatásának bizonyságai ki vannak telegetve a napra. Hálásak lehetünk, hogy a keresztény vallás révén ez az utálatosság eltöröltetett. Mert még ilyen férjeknél is, mint Ábrahám, Jákob, Dávid és Salamon nem szolgált boldogságra és becsületességre. A férj nehéz tehernek találta ez intézményt, amit viselni keserves volt, mert hamar megtapasztalta, mennyire igaza volt annak a bölcsnek, aki a szultánnak ezt tanácsolta, előtt tanulj meg együtt élni két nőstény Tigrissel, és csak aztán remélt, hogy boldogan élhetsz két feleséggel. És a feleségnek is szinte minden esetben éreznie kellett, mennyire átkos dolog az egyszerelmen való osztozás, mely teljességgel csak az övé kellene, hogy legyen. Micsoda nyomorúságot szenvedtek a háremben a keleti nők. Senki sem képes ezt elmondani, vagy talán még elképzelni sem. Az előttünk levő esetben Elkánának elég baja lehetett a kettős lánc viselésével. De még nehezebb teher esett az ő szeretett Annájára, a két feleség közül a jobbikra. Mert minél rosszabb volt egy asszony, annál jobban kijött a sok feleségű rendszerrel. De egy jó asszony, az igazi feleség bizony sokat szenvedett alatta. Habár férje által igazán szerette volt, a rivális feleség féltékenysége megkeserítette Anna életét, és bánatos lehető asszonnyá tette őt. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Úr oltárát ma már nem öntik el fiatal feleségek könnyei, kesergései és jajgatásai, kik férjük szívét megosztottnak és elidegenítettnek találták a többi feleségek miatt. Náluk a szív keménység okáért Erosz egy ideig megtűrt volt, de a belőle sarjadt számos gonoszság teljesen elég ahhoz, hogy tiltott legyen mindazok közt, kik fajunk javát keresik. Kezdetben az Úr a férfi számára csak egy feleséget alkotott. És miért egyet? Hisz nála volt a lélektartalék, és alkotott volna annyit, amennyit csak akar. Malakiás válaszol, hogy istenfélő utódhoz juthasson. Mintha azt mondaná hallgatólagosan, teljesen világos, hogy a több nehézségből származó gyermekek istentelenek lesznek, és csak az egy férfi és egy nő házában lesz fellelhető a kegyesség. Ez a bizonyságtétel az Úrtól van, és igaz. De marad bánatforrás családjainkban, mégis épp elég, sőt, túl sok is. Én úgy hiszem, nincs olyan ház, bármilyen örömteli legyen is, amely keresztül mentesített lenne. A világiak azt mondják, angol közmondás ez, minden házban ott van egy csontváz. Én nem ismerek ilyen halott elemeket, de azt jól tudom, hogy valamilyen formában ilyen vagy olyan keresztet Isten minden gyermekének hordoznia kell. És a menny minden egyes igazi örökösének át kell mennie a szövetség veszélye alatt. A füstölgő kemence a mennyei család címeréhez tartozik, ami nélkül az ember joggal megkérdőjelezheti, hogy egyáltalán szövetségi kapcsolatban áll-e Istennel. Talán egy bizonyos Anna van itt előttem most, aki ilyen módon keservesen szenved Isten fenyítő keze alatt. A világosságnak egy gyermeke, ki sötét völgyben jár. Ábrahámnak egy lánya, kit meggörnyeztett a sátán. És nem lesz helytelen, ha emlékeztetem őt, hogy nem ő az első ilyen személy. Hanem a régi időkben ott állt Isten háza ajtajában egy hozzá hasonló nő, ki így nyilatkozott, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Bárcsak az örökké áldott vigasztaló, ki főleg a megszomorodottak szívében munkálkodik, igaz vigasztalással töltené meg elmékedésünket ez alkalommal. Első fejezet. E bánatos lelkű asszonyról szólva először azt a megjegyzést tesszük, hogy sok értékes dolog lehet egy bánatos léleknél is. Önmagában a bánatos lelkület semmiképp sem kívánatos. Adjatok nekünk ragyogó szemeket, sugárzó mosolyt, vidám modort, csengő hangot. Bár nem kívánunk szórakozást és mulatságot, mégis kérjük, adjátok nekünk legalább azt a békés, csendes nyugalmat, azt a tartós vidámságot, mely boldoggá teszi mindenütt az otthont, valahol csak jelenléte áthatja a házat. Vannak feleségek, édesanyák és hajadonlányok, akik jobban kellene árasszák ezeket a derűs kegyelmi áldásokat, mint most teszik. És ők igenis hibáztathatók, amiért nyűgösek, kedvetlenek és ingerlékenyek. De vannak mások, nem kétlen, akik minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elragadóak és ébretesek legyenek, de nem sikerül nekik, mert annához hasonlóan szomorú lelkűek, és nem tudják lerázni a szívükre nehezedő szomorúságot. Nos, hasztalan dolog az éjszakának mondogatni, hogy legyen olyan ragyogó, mint a nappal, vagy a télnek megparancsolni, hogy öltse fel a nyár virágait. És épp oly hiába való korholni az összetört szívet. Az éjszaka madara nem énekelhet a menny kapuján, és csúszómászó féreg sem ugorhat, mint egy szarvasbika a hegyeken. Kevés haszna van buzdítgatni a fűzfát, melynek ágai a folyó felett sírnak, hogy emelje fel fejét, mint a pálma, vagy terjeszte szét ágait, mint a cédrus. Minden saját tulajdon természete szerint kell, hogy viselkedjen. Minden alaptermészetnek megvannak a saját tulajdonságai, és nem lépheti át jellegének határait. Vannak alkati, nevelési és környezeti körülmények, melyek nehézé teszik egyes igen kiváló személyeknek, hogy örvendezők legyenek. Ők arra vannak predesztinálva, hogy egy ilyen név alap ismerjék őket, bánatos lelkű asszony. Jegyezzük meg jól az értékes dolgokat, melyek Anna esetében megvoltak és megnyilvánultak bánatos lelkülete ellenére. Az első az igazi kegyesség volt. Igazán istenfélő, kegyes asszony volt. Amint olvassuk a fejezetet, teljesen megbizonyosodunk, hogy szíve igaz volt Isten előtt. Nem merülhet fel semmilyen kérdőjel imájának őszintességét illetően, vagy annak hatásossága felől. Nem kételkedünk egy pillanatra sem fogadástételének megbízhatóságában. Olyan nő volt, ki kimagaslott sokak felett Isten félelmében, egy igazán hívő asszony, és mégis bánatos lelkű asszony. Soha ne következtes a szomorúságból arra, hogy akit ez lesújt, azt bizonyára nem szereti Isten. Biztonságosabban következtethetsz az ellenkezőjére. Noha, nem mindig érvényes ez sem, mert a külső körülmények gyenge ismérvei egy ember lelki állapotának. Az biztos, hogy a dúsgazdag bíborban és patyolatban nem volt kedves Isten előtt, miközben Lázár, bár a kutyák nyalták sebeit, a menny kiváltságosa volt. És mégis, nem minden gazdag ember elvetett, és nem minden koldust fognak mennybe vinni az angyalok. Külső helyzetünk nem döntő tényező egyik vonatkozásban sem. A szíveket kell megvizsgálni, a viselkedést és cselekedetet mérlegelni, és nem a külső látszat szerint ítélni. Sokan nagyon boldogoknak érezhetik magukat, de ebből nem következtethetik, hogy Isten szereti őket. Miközben másokról, akik szomorúak és levertek, igen kegyetlen dolog azt állítani, vagy azt mondani nekik, hogy Isten haragszik rájuk. Az igében sehol sem olvassuk azt, hogy akit szeret az Úr, azt meggazdagítja, hanem az ige azt mondja, akit szeret az Úr, azt megtenyíti. A csapások és szenvedések önmagukban nem bizonyítékai a fiúságnak, mert sok bánata van a gonosznak. És mégis, ahol nagy megpróbáltatások vannak, ott gyakran megtörténik, hogy fénnyel árad Isten kegyelme. Létezik egy világ szerinti szomorúság, ami halált szerez. Ez a szomorúság nyakasságból, makacságból ered, és látadásba torkollik, s ezért gonosz, mert szemben áll az isteni akarattal. Van olyan szomorúság, mely emész, mint a moly, és még nagyobb keserűségeket szül. Így végül az ilyen szomorkodók bánatos lelkükkel leszállnak arra a helyre, hol a teljes keserűség uralkodik, és reménysugár sosem támad. Tartsátok ezt szem előtt. De ne vonjátok kétségbe azt a tényt, hogy egy bánatos lélek teljesen összeegyezhető Isten szeretetével és az igazi kegyesség birtoklásával. Azt könnyen megengedjük, sőt állítjuk, hogy a kegyességnek meg kellene örvendeztetni sok bánatos lelket, jobban, mint ahogy ezt tapasztaljuk. Azt is elismerjük, hogy sok dolog van a keresztények tapasztalatában, ami nem keresztény tapasztalat, hanem szánalmas eltávolodás attól, amit igaz hívőknek érezniük kellene. Sok dolog van, amit keresztények átélnek, amit sohasem kellene átélniük. Az élet nyomorúságainak felét mi készítjük magunknak, és teljesen szükségtelenek. Talán tízszerte több nyomorúsággal sújtjuk mi önmagunkat, mint amennyit Isten bocsát rajánk. Sok szíjat csatolunk Isten korbácsára. Ahol csak egy kellene legyen, oda még 9-et fűzünk fel. Isten egy felhőt küld sorsunkat intézve, mi pedig 20-at támasztunk hitetlenségünkkel. De ha mindezeket elvesszük is, s továbbá azt az enyhítést tesszük, hogy az evangélium megparancsolja nekünk, hogy örüljünk az Úrban mindenkor, és nem szóltana fel erre, ha nem lenne bőséges okunk és érünk rá, mégis mindezek mellett is meglehet, hogy bánatos lelkület vesz előtt valakin, aki igazán is mélyen féli az Urat. Sose ítélkezz azok felett, kiket szomorúnak látsz, és ne írd le őket, mint Isten haragja alatt állókat, mert igen nagyot tévedhetsz, kegyetlenül hozott, elhamarkodott ítéleteddel. A bolondok megvetik a csapás alatt levőket, de a bölcsek értékelik őket. A legszebb virágok a kertben árnyékos és nedves helyen nőnek. Meg vagyok győződve, hogy annak kertjében, aki a liliumok közt legeltet, vannak egyedülállóan csodás virágok, csodálatos, szépek és gyönyörűen illatozók, melyek sokkal jobban érzik magukat a reggeli nyírkosságban, mint a forró napban. Ismertem ilyen személyeket, akik élő lepkét jelentettek mindnyájunknak töredelmes megtérésükben, kegyes buzgóságukban, komoly vigyázásukban, kedves alatozasságukban és gyöngét szeretetükben. Ezek a völgyek liliumai, melyek pazar szépséget viselnek, s a király tetszését megnyerik. Bármilyen gyengék bizonyosságban és szánalomra méltók félénkségükben, mégis aranyosak csüggetegségükben és kecsesek szent aggodalmukban. Anna tehát kegyességgel rendelkezett szomorúsága ellenére. Aztán szomorú lelkülete mellett Anna egy szeretetre méltó nő volt. Férje nagyon szerette és gyönyörködött benne. Gyermektelensége miatt nem volt kevésbé értékes előtte. Ezt mondta, nem többet élek én neked 10 fiúnál. Nyilván úgy érezte, minden tőle telhetőt megtenne, csak hogy felemelje lehangolt szívét. Erre a tényre érdemes felfigyelnünk, mert rendszerint úgy esik, hogy a bánatos lelkek távolról sem szeretetre méltók. A legtöbb esetben szomorúságuk besomajította őket. Megpróbáltatásaik savat termeltek szívükben, és ezzel a fanyar savval mindenkit megmarnak, akivel csak érintkeznek. Temperamentumukban több a vitriolos olaj, maró kénysav, mint a testéri szeretet olaja. Rajtuk kívül senki másnak sem volt igazi nehézsége. A szenvedés birodalmában nem viselnek el egy ellenlábas sem. Egyféle féltékenységgel üldözik minden szenvedőtársukat, mintha csak ők volnának a szenvedés mennyasszonyai, s a többiek csak merő betolakodók lennének. Bárki másnak a bánata csak képzelődés, vagy bebeszélés az övékhez hasonlítva. Ők egyedül ülnek és hallgatnak, vagy amikor beszélnek, hallgatásuk sokkal kívánatosabb lenne. Sajnálatos, hogy így van, de mégis igaz, hogy a bánatos lelkű férfiak és nők gyakran olyanok közé sorolandók, kik szeretetlenek és elviselhetetlenek. Ezért annál inkább csodáljuk az igazi keresztényekben a kegyelmet, mely megédesíti őket úgy, hogy minél többet szenvednek ők maguk, annál szelidebbekké és türelmesebbekké válnak más szenvedők iránt, és annál készségesebben hozzák meg mindazt az áldozatot, amit csak az együttérzés megkíván. Szeretteim, ha nagy próbák és nehézségek alatt vagytok, ha igen nevelt lelkűek lettetek, kérjétek az Urat, hogy őrizzen meg attól, hogy mások örömeinek gyilkosai legyetek. Emlékezzetek mesteretek szabályára. Te pedig, mikor böjtölsz, kenn meg a te fejedet és a te orcádat mosd meg, hogy az emberek ne lássák böjtölésedet. Nem mondom, hogy Urunk ez igét pontosan ebben az értelemben mondta, ahogy én most adom nektek, de az értelme hasonló. Légy derűs még akkor is, ha szíved szomorú. Nem szükség minden szívet megnehezíteni, csak azért, mert én megterhelt vagyok. Használna ez nekem, vagy bárki másnak? Ó, nem! Törekedjünk hát vidámak lenni, hogy szeretetre méltók lehessünk, még ha belül bánatos lelkűek vagyunk is. Nem kell zsoltárként zengenünk önös dolgainkat, személyes jajainkat, és nem kell úton útfelen erről beszélnünk. Másokkal kell törődnünk, és az ő örömükkel igyekeznünk el azonosulni. Anna esetében azt is elmondhatjuk, hogy a bánatos lelkű asszony egy igen szelíd asszony volt. Penninna az ő durva, bőfös, fennhéjázó beszédével tépdeste sevét, hogy bosszantsa őt, de nem találjuk, hogy valamit is válaszolt volna neki. Az évi ünnepen, amikor Penninna leginkább zaklatta, elosont a szent sátorba, hogy egyedül sírjon és imádkozzon, mert igen gyöngéd és alacsos volt. Amikor Éli azt mondta, meddig leszel részeg, távoztasd el mámorodat, nem vágott vissza neki élesen, amint megtehette volna. Az idős papnak adott válasza példaértékű a számunkra. A szelídség mintaképe felelet. A leghatékonyabban tisztázta magát, és világosan megcáfolta a kemény vádat, de nem replikázott, nem zúgolódott az igazságtalanság miatt. Nem mondja neki, hogy szeretetlen, amiért ilyen elhamarkodottan ítél, és nem is háborodott fel bánatában. Mentegette tévedéséért. Idős ember volt már, kötelessége volt felvigyázni, hogy az Isten tisztelet jó rendben folyik, és ha rosszul ítélt felőle, ez csak szolgálatában való hűségéről tanúskodik. Ezért olyan értelemben vette, amint gondolta, hogy az mondva volt. Mindenképpen elviselte a feddést zokszó és sértődés nélkül. Nos, egyes szomorú személyek igen fanyarak, igen élesek, igen ridegek, és ha valamiben félreérted őket, a legáldázabb keserűséggel mérlegelik kegyetlenségedet. A legkegyetlenebb ember vagy a földön, ha őket nem tartod tökéleteseknek. Micsoda sértetten, s milyen hangnemben fogják védeni magukat. A káromlásnál is nagyobb bűnt követti le szemükben, ha merészelsz hibát emlegetni náluk. Nem hibáztatni akarom őket, mert mi épp oly szívtelenek lennénk, mint ők, ha túl szigorúak, ha túl szigorúan kezelnénk a szomorúságból fakadó élességet. De igen gyönyörűséges, amikor a próbák alatt levő hívő tele van édességgel és fénnyel, s akárcsak a szikamor füge összezúzás által érik meg. Amikor vérző sebeik gyöngédekké teszik őket mások sebe iránt, és tulajdonsérelmeik készségesebbeké teszik őket a mások tévedéseiből fakadó sérelmek elhordozására, akkor gyönyörű bizonyságként áll előttünk, hogy áldású volt a nagy keserűség. Nézzétek Urunkat! Ó, bár csak mindnyájan őrá néznénk, aki, amikor szidalmazták, viszont nem szidalmazott, nem fenyegetőzött, s aki, amikor gúnyolták, nem feddőzött egy szóval sem, hanem imáival válaszolt, mondván, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Látjátok-e, hogy sok értékes tulajdonság lehet egy bánatos lélek mellett? Azonban az eddig feltártakon kívül még több is rejlik itt, mert Anna egy gondolkodó, mélyen szántó asszony volt. Mert szomorúsága először magában szállásra késztette őt, és aztán szorosabb közösségbe vonta Istenével. S hogy igen mélyen gondolkodó asszony volt, kitűnik mindabból, amit mond. Nem önti ki egyből azt, ami csak kezéhez jön. Megfontolt elméjéből fakadó imádsága nyilván olyan, mit csak megmunkált talaj képes teremni. Igazi költészet ez, és emelkedettségében, fentségében és teljességében olyan szinten áll, mint magának Dávidnak, Izrael nagy zsoltárosának bármelyik imádsága. S észrevehető, hogy Szűz Mária is e nagy költőnő nyomdokán járt, dicsőítő énekének megfogalmazásában. Jegyezzétek meg azt is, hogy habár egy bánatos lelkű asszony volt, nyilván áldott asszony volt. Méltán elmondható róla, örvendj, kegyelmébe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Béliá leányai nevethettek és szórakozhattak rajta, és letiporhatták, mint az útporát. Ő mégis bánatos lelkével kegyelmet talált az Úr előtt. Ott volt Penina, gyermekekkel telt tegzével, kárörvendőn ujjongva a meddő siránkozó felett, és Penina mégsem volt áldott, miközben Anna minden szomorúsága ellenére kedves volt az Úrnak. Úgy tűnik, hasonlított ahhoz a másik személyhez, kiről egy másik korban azt olvassuk, hogy Jábez tiszteletre méltóbb volt testvéreinél, mert anyja fájdalommal szülte őt. A szomorúság áldások gazdagságát hozza magával, amikor az Úr megszenteli azt. És ha valaki döntés előtt áll, hogy a igadozókkal vagy a szomorkodókkal tartson-e, jó, ha megfontolja Salamon tanácsát, aki azt mondta, jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalmas házhoz. Nagy villanó fényt látni a világi digadozásban, de sokkal tartósabb, igazi világosság található a keresztények szomorúságaiban. Amikor látod, az Úr miként tartja fenn és szenteli meg népét nyomorúságaik által, a sötétség már is nappallá változik. Második fejezet. Most második megjegyzésünkhöz térünk, ami a következő. Sok értékes dolog származhat egy bánatos lélekből. Nem csak fellelhető mellette, hanem következhet, származhat belőle. Figyeljük meg először, hogy bánatos lelkén keresztül tanult meg Anna imádkozni. Nem mondom azt, hogy egyáltalán nem imádkozott ő mielőtt a nagy szomorúság le nem tiporta, de azt tudom, hogy most nagyobb hével imádkozott, mint azelőtt. Amikor riválisát feletti büszkén hallotta beszélni, és teljes megvetettségben látta önmagát, egyre buzgóságosabban imádkozott. Ó, testvérek, testvérnők, ha van egy bánatotok, tanuljátok meg, hová kell fordulnotok vele, és ne halogassátok terhetek ottani letevését. Tanuljatok Annától, ő az Úrhoz folyamodott. Lelkes óhaját és titkát nem halandó ember fülébe öntötte ki, hanem kiterítette bánatát az Úr előtt, az ő házában, és pedig az általa meghatározott módon. Lelke el volt keseredve, de imádkozott az Úrhoz. A lélek keserűségét mindig így kell édesíteni. Sokan vannak keserű lélekkel, akik nem imádkoznak, és ezért az üröm íze náluk megmarad. Ó, bárcsak bölcsek volnának, és úgy néznének szomorúságaikra, mint imára való isteni felszólításra, mint olyan sötét felhőre, mely az esedezés záporát hozza magával. Nehézségeink olyan paripák, melyeken Isten felé vágtatunk. Amikor a szív vidám, énekelhetünk zsoltárokat. De a próbák alatt levőnek az ige ezt mondja, imádkozzék. Eként a lélek szomorúsága azt mutatja, mennyire szükséges az imádkozás, és serkent bennünket a szent gyakorlatra. Ó te, ki szomorúság leánya vagy, ha a te sötét szobádban megtanulod a szerelmessel való tusakodás áldott művészetét, úgy a fényes szemű lányok, kiknek arcán könny soha se patakzott, méltán fognak téged irigyelni? Mert jártastak lenni az imádság titkos művészetében annyi, mint Istentől nyert fejedelmi ranggal élni az életet. Adja Isten, hogyha bánatos lelkűek vagyunk, ugyanolyan arányban lehessünk imádkozó lelkek. És bizonyára nem kívánunk majd cserélni senkivel. Aztán Anna megtanulta az önmegtagadást. Ez világos, mert épp az imádság, mely által a nagy szomorúságából menekvést remélt, önmegtagadó ima volt. Fiú gyermekre vágyott, hogy a gyalázata elvétessék. De ha szemei ilyen áldás látványában részesülnének, úgy örömmel engedni át kedves újszülöttjét az Úrnak, hogy csak is az övé legyen élete végéig. Az édesanyák arra vágynak, hogy gyermekeiket maguk körül tartsák. Természetes, hogy folyton maguk mellett kívánják látni őket. De Anna, amikor nagyon vágyott fiúgyermekre, és ezt kérte imájában, és csak egyet kért, és azt az egyet, mint Isten különleges ajándékát, mégsem saját magának kérte azt, hanem az ő Istenének. Eldöntötte szívében, és komolyan gondolta, hogy mihelyt elválaszza őt, felviszi az Úr házába, és ott hagyja, mint teljesen Istennek szentelt gyermeket, akit csak ünnepeken, bizonyos ünnepeken láthat. Olvassátok figyelmesen az ő saját szavait. Seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Szíve nem azért sóvárgott, hogy kisfiát otthon lássa, mint aki apja büszkeségét képezi naponként, és neki óránként csendes öröm forrása, hanem lévitaként kívánja őt látni, amint szolgál az Úr házában. Eként bizonyította be, hogy valóban megtanulta az önmegtagadást. Testvérek, testvérnők, ez az egyik legnehezebb leckénk. Az Úr parancsára átengedni neki azt, s lemondani arról, amit leginkább értékelünk, legjobban szeretünk. És ezt örömmel tenni meg. Ez igazi önmegtagadás, amikor mi magunk terjesszük elő az ajánlatot, és az áldozatot szabadon hozzuk, mint Anna tette. Kívánni egy áldást csak azért, hogy lehetőségünk legyen attól megválni, ez önmagunk legyőzése. Elértük-e már ezt? És te, bánatos lélek, ha megtanultad megfeszíteni a testet, ha megtanultad azt szolgálvá tenni, ha megtanultad minden vágyadat és akaratodat az Úr lábához tenni, úgy megnyerted azt, ami tízszeresen kárpótol minden veszteséget és keresztet, amit csak elszenvedtél. Én személyesen áldom Istent az örömökért, és úgy gondolom, olykor ennél kissé többet is tudok tenni. De ha visszanézek, úgy látom, igen ritkán tettem valami kis előhaladást is a kegyelemben anélkül, hogy az ne a fájdalom szigorú vincellérének körülkapálása és megtrágyázása eredményeként történt volna. Leveleim esős időben a legzöldellőbbek, és gyümölcseim akkora legédesebbek, amikor megcsípte őket a téli fagy. Egy másik értékes dolog is kifejlődött az asszonyban, és pedig megtanulta a hitet. Gyakorlott lett az ígéretek elhívésében. Igen gyönyörűséges megfigyelni, miként történt az, hogy egyik percben a bánat keserűségében volt még, de mihelyt Éli azt mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle, ezt olvassuk, elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Még nem nyerte meg az áldást, de meg volt győződve az ígéret igaz voltáról. Magához ölelte azt, hittel elfogadta. Éppen úgy, ahogy Krisztus tanított bennünket, hogy tegyünk, amikor azt mondta, higgyétek, hogy amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, és meglészen néktek. Letörölte könnyeit, homlokán a redők kisimultak, mert tudta, hogy imája meghallgatást nyert. Hitáltal már karjaiban tartotta a fiúgyermeket, és bemutatta azt az Úrnak. Nem kis dolog erre a szintre eljutni. Amikor egy bánatos lélek megtanul Istenben hinni, terhét rejá vetni, és benne bízva bátran tőle várni támaszt és segítséget, úgy megtanulta vesztességei által, miként fordítsa keserveit legnagyobb nyerességévé, s miként fejtse ki belőlük a legnemesebb isteni örömöket. Anna ott áll azok tiszteletreméltó sorában, akik hitáltal elnyertik az ígéreteket. Ezért, ó te, ki bánatos lélek vagy, semmi okod sincs, amiért ne lehetnél egyszer, mint hívő lélek is, akárcsak Anna. Sokat lehetne mondani a bánatos lelkű asszony értékességéről, azon áldásokról, melyek az ő szomorúságából nőttek fel. De még egy felbecsülhetetlen dolgot szeretnék említeni, és ezzel bezárom a listát. Anna nyilván sokat tanult Istenről, mély istenismeretre jutott. Megfosztva és elűzve az általános családi örömöktől, közel került Istenhez, és ebben a mennyei közösségben szíve megmaradt, alacsonyan várakozó és vigyázó állapotában. Az Úrral való rejtett közösség áldott alkalmain, az Úr mennyei kinyilatkozatásokban részesítette őt, az ő neve is természete felül, amint ezt énekéből megérthetjük. Először most már tudta, hogy a szív legigazibb öröme nem a gyermekekben van, még csak nem is az imádságra válaszul adott áldásokban. Mert így kezd énekét, örvendez az én szívem az Úrban, nem Sámuelben, hanem Jehovában volt az ő fő gyönyörűsége. Az én szarvam felmagaszthatott az Úrban, nem abban a kisgyermekben, akit oly örömmel hoztam fel a szent helyre. Nem. Azt mondja az első versben, szabadításodnak örvendezek én. És ez valóban így is volt. Isten volt az ő túláradó öröme, és az ő szabadítása volt legfőbb gyönyörűsége. Ó, nagy dolog tanítást venni Istentől, és megtanulni a földi dolgokat a maguk megfelelő helyére tenni, és miközben ezek boldogítanak, mégis érezni, az én igazi boldogságom Istenben van, nem búzában, borban és olajban, hanem magában az Úrban. Minden forrásaim ő benne vannak. Továbbá felfedezte az Úr dicsőséges szentségét, mert így énekel, senki sincs olyan szent, mint az Úr. Az ő tökéletes jellemének teljessége lenyűgözte és hatással volt rá, és úgy énekel róla, mint aki mindenkit felülmúl jóságában. Felismerte, mindenre elégséges volt át. Látta, hogy ő minden mindenben, mert így énekel, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Kiismerte Isten kezének intézését a gondviselésben, mert halljátok, mi édesen zengi. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Tudta, hogy mindig ez volt Isten eljárásmódja, feldönteni azokat, akik magukban erősek, és felemelni azokat, akik gyengék. Isten útja az, hogy az erőseket gyengeséggel lássa el, és a gyengéket megáldja erővel. Ez Isten sajátos útja, és ő ehhez tartja magát. Akik önmagukkal telve vannak, azokat megüresíti, az üresedényeket pedig betölti. Akik hatalommal és életerővel kérkednek, azokat megöli. Azokat pedig, akik előtte leesnek, mint a halottak, életre kelti. Úgy szintén megtanulta az ő kegyelmének elvét és útját, épp úgy, mint az ő gondviseléséjét. Mert nem találunk még egy asszonyt, aki az isteni kegyelem csodáit jobban ismerte, mint Anna, amint így énekelt. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szükölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nékik. Ez szintén egyike Isten azon útjainak, melyet csak az övéi látnak és értenek meg. Aztán úgy szintén meglátta Isten hűségét övéi iránt. Egyes keresztények most ez evangéliumi korban sem hisznek a szentek végső kitartásában úgy, mint ahogy ő hitt. Énekli, híveinek lábait megoltalmazza. És szeretteim, ennek így kell lennie, ő így tesz, mert másként övéi közül senki sem állhatna meg. Előre meglátott valamit az ő királyságából és annak dicsőségéből. Profetikus szemei, melyek a megszentelt könnyek folytán egyre fényesebbé és tisztábbá lettek, képesítették őt a jövőbe tekinteni, és miközben eléje tárul a dicsőség látványa, énekel, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. 3. fejezet. És most végül rátérek arra, hogy sok értékes dolog adatik még ezután azoknak, akik igazán az úrei, még ha bánatos lelkűek is. Mert először is Anna imái meghallgattatást nyertek. Ó, képzeletébe se félt, amikor Éli részegségét vette őt, hogy rövid időn belül újra ott lesz, és ugyanazon főpap mély tisztelettel és gyönyörűséggel fog ránézni, amiért az Úr kiváltságban részesítette. És te, kedves bánatos lelkű barátom, nem sírnál olyan sokat ma este, ha tudnád, mit tartogat Isten számodra. Egyáltalán nem keseregnél, ha sejtenéd, milyen hamar minden megváltozik, és Sárához hasonlóan nevetni fogsz az örömtől. Nagyon szegény vagy, alig tudod, hová fogod fejed lehajtani ma este. De ha tudnád, hogy milyen rövid időn belül az angyalok közt leszel, úgyinséged nem okozna olyan nagy keserűséget neked. Egyre inkább gyengélkedsz, sorvadsz, és hamarosan elmégy az örökös hazába. De nem lennél annyira elkeseredve, ha meggondolnád, hogy milyen fényesen fog ragyogni fejed körül a csillagos diadém, és nyelvedről milyen édesen fognak folyni a mennyei szonettek, olyanok, melyeket senki más nem képes énekelni, csak azok, akik hozzád hasonlóan megízdelték a búbánat keserű vizeit. A java még ezután következik, a legjobb még előttünk van, hadd bizítsanak fel ezek benneteket, kik bánatos lelkűek vagytok. Egyszer minden beteljesedik és valóra válik, amit Isten megígért nektek. Szem nem látott, fül nem hallott dolgok vannak fenntartva részletekre, de a lélek feltedi őket nektek ez órában. Nem csak ima meghallgatás áldását élvezte Anna szomorúsága után, hanem kegyelmet is kapott a kapott felelet hasznosítására. Nem gondolom, hogy Anna megfelelő édesanyja lett volna Sámuel részére, ha mindenek előtt nem lett volna bánatos lelkületű. Nem mindenki alkalmas egy ifjú prófétát nevelni. Sok esztelem asszony tette már esztelemni gyermekét. Annyira édes telít kacsája volt, hogy fölnövekedve liba lett belőle. Bölcs asszony kell ahhoz, hogy bölcs fiút neveljen. És ezért én Sámuel kiváló jellemét és szolgálatát nagyrészt anyja szomorúsága gyümölcsének tartom, és mintegy annak jutalmaként. Anna gondos, előzékeny anya volt, ami sokat jelentett, és megfontoltsága szorgalomhoz vezetett. Kevés ideje volt, melyben nevelje fiát, mert korán elvált tőle, hogy a kis ruhácskát viselje és szolgáljon az Úr előtt. De abban a rövid időszakban munkáját hatékonyan végezte, mert a gyermek Sámuel szolgálta és imádta Istent már azon a napon, melyen fölvitte őt a templomba. Otthonainkban sok helyen látható egy imádkozó gyermeket ábrázoló sikeres kép, és nem kétlem, ilyen lehetett a gyermek Sámuel. Szeretek rágondolni, amint azt a kis vászonkabátot viseli, ünnepélyesen jár kell a templomban, mint Istennek gyermek szolgája, hogy a templomi szolgálatokban segítkezzen. Anna egy másik áldásra is szert tett, s ez nem más, mint az urat magasztaló képesség volt. Azokat a szép énekeit, különösen a feljegyzett értékes éneket, melyet az imént felolvastunk, honnan szerezte őket? Megmondom nektek. Ugye felvettetek már egy kajlót a tengerparton, és fületekhez téve hallottátok, hogy zúgnak benne a vad hullámok. Hol tanulta az el ezt a zenét? A mélységben. Ide-oda dobálták a háborgó hullámok, míg meg nem tanult értekezni a mélységes, csöndes titkokkal, melyeket csak a sóstenger barlangjai képesek továbbítani. Anna lírája is szomorúságból született. És ha az itt levő szomorú lelkek elsajátíthatnák a hárfa hangolást, oly kellemesre, mint ő hangolta az övét, úgy joggal örvendezhetnének annak, hogy az övéhez hasonló szomorúságokat szenvedtek át. Ezenfelül szomorúsága előkészítette őt további áldások elvételére. Mert Sámuel születése után még 3 fiú és 2 leánya lett, Isten ekként 5-öt adott azon egy helyett, kit Anna neki szentelt. Ez nagy kamat volt Istentől, az Annától kapott kölcsönre, 500%-os kamat. A Sámueltől való megválás volt a szükséges bevethető a többi kicsik fogadásához. Isten nem állhat meg egyeseket közülünk, míg először meg nem próbált minket. Közülünk sokan nem vagyunk alkalmasak nagy áldás elvételére, míg nem megyünk át a tűzön. A népszerűségtől tönkrement emberek fele azért jutott oda, ahol most van, mert előbb nem mentek át a szégyen és gyalázat felkészítő fázisán. A gazdagság miatt elvesző emberek fele azért jár így, mert nem fáradtak gazdagságuk megszerzéséért, hanem szerencsés találatként érte őket, és egy óra alatt hirtelen váltak dúsgazdagokká. A kardot előbb tűzben megedzik, csak azután lehet hasznos a csatában. És Anna mélységes szomorúsága folytán nyerte el azt a kegyelmet, hogy nagy kiváltságos áldásban részesüljön. Végül, türelmes szenvedése által történt, hogy bátor bizonyságtevővé vált, s az Úrért tanúskodott, és tudta zengeni, Nincs senki olyan szent, mint az Úr. Nincs olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Bizonyságot tenni csak úgy tudunk, ha kipróbáljuk az ígéretet. És ezért boldog ember az, akit az Úr megpróbál és felkészíti, hogy a világ előtt bizonyságot tegyen arról, hogy Isten igaz. Erre a bizonyságtételre szeretném én is személyes tanúságtételem pecsétjét ütni.